Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Közép-Kelet-Európa legforróbb vidékéről jelentkezik be, már ami a COVID ellátást illeti. Vasik János kollégám, a szlovákiai Pátria Rádió munkatársa, akit arra kértem, hogy mondja el nekünk, mi történik Szlovákiában, mitől ugrott meg ennyire a betegek száma, mitől alakultak ki ilyen áldatlan állapotok a szlovákiai kórházakban, a paraméter.sk oldalán is, és több helyen is megjelent egy drámai videó a Dunaszerdahelyi Kórház COVID osztályáról, és hát a napokban kelt szárnyra a hír, hogy Romániából is orvosok utaztak, meg egészségügyi dolgozók, hogy segítsék az ellátást. Mi zajlik körülöttetek, János?
Jelen pillanatban káosz, jó estét kívánok mindenkinek. Amint próbál úrrá lenni ez a kormányzat, tehát egy maga teremtette káoszról beszélhetünk. Azt hiszem, hogy az egyik legnagyobb probléma az volt, hogy a tavaszi nagyon jó eredmények után, hiszen akkoriban nagyon kevés betegünk volt, hála Istennek nagyon kevés halottja is volt az akkori első hullámnak Szlovákiában. Szlovákia lakossága elbízta magát, illetve az akkori kormányváltáskor, hiszen kormányváltásra került sor, éppen akkor voltak a választások. Az új kormány is kicsit lazábban fogta meg a dolgot, nem sikerült a szerepébe úgymond beilleszkednie úgy, ahogy ezt kellett volna. És azt a koranyári, illetve nyári időszakot, ami fölkészülési időszakot adott volna a következő hullámra, ezt hagytuk elúszni, úgymond. Jött ugye az az időszak, amikor mindenki nyaralni óhajtott, független attól, hogy tudhatni lehetett, hogy a fertőzés az nem tűnt el, és hát ennek aztán meg lett a bőtje. Itt Szlovákiában nagyon rosszul indult az ősz, tehát azt lehet mondani, hogy akkor elindult ez az úthenger, a COVID úthenger, és nem sikerült megállítani a kormánynak. Senki nem vette különösebben komolyan magát a vírust.
Ezt a nyári lazítást és az ebből származó következményeket átéltük Romániában is, és a tél itt is elég nagy kihívást okozott. Aztán valahogy mégiscsak sikerült valamennyire kezelni a válságot. Ez a típusú ostromállapot, amit most Szlovákiában látunk, ez azért nem jelent meg. Én úgy érzékelem, és egészen a legutóbbi hetekig pozitív hírek érkeztek. Úgy érzékelem, hogy itt valami a közelmúltban történt valami törés, vagy nem tudom, valami szakadt át, valami gát. Az első bezzeg ország, akit emlegettek, hogy biztosította a pedagógusok számára az elsőbségi oltást, az pont Szlovákia volt a térségben.
Igen, de ez már csak kétségbeesésében és ez jelen pillanatban realizálódik, tehát szó nincs arról, hogy az előzetes tervezés lett volna, hiszen az előző a nyilvánosságra hozott előzetes oltási naplókban pedagógusok nem voltak sehol. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a kormány, mintha kapkodna bennát a ménykűhöz, négyesen szólva, így kerültek jelen pillanatban oda a pedagógusok, tehát most rendezték be az oltási központokat a kisebb városokban, előtte csak a nagy megyei székhelyeken oltották őket. Igazából fölvilágosítás sem történt többek között az AstraZeneca oltószerével, oltóanyagával kapcsolatban. Így erősen meglepődött a pedagógus réteg, amikor nagyon sokaknál jelent meg az a egyébként már köztudottan jelenlévő tünet együttes, ami mellékhatásként jelentkezik, illetve reakcióként jelentkezik az oltóanyagra. Így több napra, tehát 2-3 napra is kiestek pedagógusok, nem tudtak menni tanítani, mert 38-39 fokos lázuk volt, illetve olyan fájdalmai. Tehát ezt lehet, hogy kívülről úgy néz ki, hogy elsőbséget élveztek a pedagógusok, de ez nem egy tudatos és előre tervezett lépés volt. Azt gondolom, hogy a politikai irányítás nagyon-nagyon nagyot bukott. Ezt egyébként meg is lehet nézni a tetszési indexeken, hiszen az az Olano, amelyik az egyszerű emberek pártjáról van szó, Matovics miniszterelnök kormánypártjáról, a legnagyobb kormánypártról, amelyik durván 24%-kal nyerte a választásokat, jelen pillanatban örül, hogyha 13-14%-nyi tetszés indexet össze tud kaparni magának. És hát ez hatalmas nagy bukta, így nem egészen egy évvel a választások után. Ez is mutatja, hogy körülbelül az emberek mivel jutalmazzák úgymond a kormánypárt, vezető kormánypártnak a munkájának a minőségét. Egyébként pedig dúl a politikai harc a kormányon belül, egy négypárti kormányunk van, és gyakorlatilag a külső megfigyelő, az egyszerű átlag választópolgár azt látja, hogy egymás lejáratásával vannak elfoglalva a kormánypártok képviselői a kormányon belül, nem pedig velük, illetve a Covid-dal, a vírus ellenes tevékenységgel.
Nincs stratégia, van, de rossz stratégia van. Felülről irányított járványszkepticizmus, oltásellenesség van. Mi ez a, ez a peszetoszaság, kormányzati tehetetlenség?
Mind a kettőről lehet beszélni. Az egyik oldalon ugye az emberektől azt követeli ez a kormány Matovics miniszterelnökkel az élén, hogy nagyon kemény lockdown intézkedéseknek tegyenek eleget. A másik oldalon pedig azt látni, hogy ezt egyrészt az állami erőszak szervezetek, akiknek ezt felügyelniük kellene, adott esetben kikényszeríteniük, erre nem képesek, tehát a rendőrség nem ellenőriz úgy, ugyanaz vonatkozik a népegészségügyi hivatalokra, tehát nem nincs olyan jellegű, nagyon kemény ellenőrzés, ami ezt ki tudná kényszeríteni. Nem beszélve arról, hogy amikor kipattannak az olyan ügyek, mint teszem azt, az, hogy a kormány egyik alelnöke Angliába ment ki engedély nélkül a családja után több alkalommal, vagy vélhetően engedély nélkül több alkalommal a családja után, akkor, amikor a brit mutáns éppen elindult, és nem történt semmi, vagy amikor a parlament elnöke a mi családunk párt képviselője, illetve elnöke, akinek sí központhoz van köze a Tátrában, éppen csak az ő sí központját nem zárták be, illetve nyitották meg különösebb engedély nélkül a tél folyamán, még a december hónap folyamán, hogy ezt megengedhetik maguknak, vagy ő még a korábban balesetet szenvedett, garambolozott a szolgálati gépkocsia, és független attól, hogy a kórházak akkor be voltak csukva, külön vendégeket fogadott, akik miután egy extra személyiségről beszélgetünk, akinek 9 hölgytől van 11 gyereke, a kórházi éjszakák során hölgyek látogatták meg több alkalommal, akik ráadásul teákat, tehát mindenféle egyéb szolgáltatásokat követeltek a kórházi személyzettől, akiket később, amiatt már nem voltak hajlandók kiszolgálni a hölgyeket, elbocsátottak. Tehát egy csomó minden olyan szabálysértés történt, amire föl az átlag választópolgár azt mondta, hogy ha ti nem, akkor én minek? Én miért tartsam be? És aztán így is viszonyultak ehhez az egészhez. A másik oldalon pedig igen, a volt kormánypártok, tehát a kettészakadt Smer képviselői, illetve többen mások is elindultak, és egy olyan tónust ütöttek meg, amiben igen volt valami vírusszkepticizmus, volt benne oltásellenesség, fölhangok, tehát mindezek megjelentek itt is, ami egyébként is ott volt már eleve a társadalomban, tehát nem kellettek ehhez a politikusok, csak rá kellett erősíteniük.
Az a szomorú, János, ahogy így hallgatlak, hogy miközben ezt meséled a szlovák kormánynak ezt a válságát, és miközben elérkezett a járvány elszabadulásának a híre, akközben jött egy nagyon megrázó hír a Ján Kucsák ügyről, hogy hát az, amiben ő nyomozott, az igazoltnak látszik, mindaz, amit ő dolgozott. Kicsit az az érzésem, hogy mióta meghalt Ján Kucsák, nem sok minden változott nálatok. Vagy hogy ez az egész kormányváltás nem igazolta a reményeket.
Bizonyos szempontból nem, a másik oldalról viszont igen. Tehát azt gondolom, hogy az igazságszolgáltatásnak a szervei már, ami a korrupciót illeti, már ami a visszaéléseket illeti, már ami a maffia államnak a kiépülését illeti, ezek igenis dolgoznak, és az elmúlt időszaknak pont ez az egyik nagy vívmánya. Ez viszont pusztán annyi kellett, hogy új kormány kerüljön oda, aki nem akadályozza ezt a tevékenységet. Tehát nem olyan emberek, tehát az új kormány által olyan emberek kerültek vezetős tisztségekbe, illetve fölbátorodtak mindazok, akik eddig is végezték volna a dolgukat, hogyha hagyták volna akár a rendőrségnél, a bíróságokon vagy az ügyészségen. Egyszerűen nem haigálnak, nem támasztanak akadályokat a munkavégzésüknek, és ők dolgoznak is becsületesen, tehát nagyon sok mindenkit tartóztattak le, vittek be előzetesbe, nagyon, nagyon magas körök kerültek be, oligarchák nem egy, akik aztán bent is maradtak, volt, akit szabadon bocsátottak, úgyhogy szabadlábon védekeznek. Tehát ez a része, ez működik az országnak. A másik része, amiről beszélek, ez ettől függetlenül, itt viszont közvetlen kormányzati beavatkozásra lenne szükség, mert a kórházak olyan állapotban voltak, alul fizetett orvosokról, nővérekről beszélgetünk, lepattant kórházi felszerelésről beszélgetünk, rosszul megszervezett szolgáltatásokról beszélgetünk, tehát ide viszont közvetlen beavatkozásra lett volna szükség, jó szervezésre, rugalmasságra. Na, ez az, ami nem sikerült ennek a kormánynak. Azért is furcsa a dolog, mert mindeközben, hogy ezt nem tudták megcsinálni, azért arra például volt idő, hogy beterjesztenek egy új abortusz törvényt, ami aztán megbukott, de hatalmas társadalmi vitát váltott ki, vagy útközben nem megváltoztatva ezt a törvényt, de az az egészségügyi miniszter, akit a saját kormányán belül az egyik kormánypártnak a vezetője szólított fel alig két napja lemondásra azzal, hogy majd ő átveszi az egészségügyi tárcát, képes volt megfizettetni a 40 év fölötti nőkkel az abortusznak a díját. Pláne úgy, hogy a tőlünk északra lévő Lengyelországból is köztudottan, tehát vállaltan volt úgynevezett idézőjelben abortusz turizmus Szlovákiában, mivel a mi szabályozók azok jóval lazábbak voltak, mint pláne most a lengyelországiak.
Tehát minden jobban működik, mint a járványkezelés, ha jobban idézőjelbe tenném. Szlovákiával kapcsolatban ez derül ki számomra Vasik János beszámolójából. Itt Romániában az egyik legnagyobb vita most a tesztelés. Temesvár polgármestere, de most már kolozsvári is szorgalmazzák a tömeges tesztelést, hogy legyen mire hivatkozni, amikor bevezetnek egy szigorító intézkedést, vagy fellazítanak. Erről mit tudsz mondani, hogy ez tényleg mennyire hatékony, vagy melyek a tanulságai ennek a ti teszt kampányotoknak, ami így kívülről nézve azért az profi volt?
Lehetséges, hogy kívülről nézve az volt, de a tesztelésnek csak akkor van értelme, hogyha valamiféle utánkövetés is következik belőle. Önmagában véve a tesztelés nem egy csoda eszköz. Tehát nem olyan, hogy letesztelek, és akkor meggyógyultál. Ennek akkor lett volna értelme, hogyha utána valaki odafigyel arra, hogy a pozitívak azok otthon maradjanak karanténba. Ha fölgöngyölítik azokat az embereket, akik a pozitív személyekkel, a fertőzött személyekkel az elmúlt időszakban érintkezésbe kerültek, és őket is szűrik, mindez kimaradt. Innétől kezdve viszont gyakorlatilag csak arról lehetett beszélni, hogy az egészségügyi személyzetet zsigerelték ki, hiszen hétről hétre most már ott tartunk, hogy minden egyes hétvégén tesztelniük kellett a lakosságot, hiszen negatív tesztek nélkül gyakorlatilag nem lehetett munkába járni, nem lehetett iskolába, nem lehet iskolába menni, munkába járni, csomó minden helyre nem lehet elmenni, viszont hova tovább nem lesz ember, aki elvégezte ezeket a teszteket, mert az egészségügyi személyzete majdnem 7 napján ugye dolgozik kórházakban, egyéb helyeken, majd a hétvégén, aki még győzi és bírja, az elmegy teszt központokba, és ott dolgozik, és próbál segíteni ezeken az embereket, tehát ez így nem működik. A tesztelés önmagában véve nem jelent semmiféle előnyt vagy pozitívumot, csak akkor, hogyha hozzátartozó lépéseket is megszervezik, és előtte átgondolják nálunk ezt hiányzott. Tehát nem az első lépés után hiányoztak a többi lépések.
A COVID ellátása, már megbetegedett emberek ellátása milyen? Azt látjuk, hogy túl zsúfoltak a kórházak, és válság van, de ki mennyire jut mégis ellátáshoz? Milyen a minőség? Mit mondanak?
Ott hősies, és akkor itt hadd köszönjem, mert én nem vagyok Szlovákia nevébe hivatott beszélni, de tényleg köszönjük Romániának azt a segítséget, amit kaptunk. Az osztrákoktól kaptunk még segítséget. A helyzet az, hogy problémák voltak, mert már lélegeztető készülékeink nem voltak, illetve az ahhoz tartozó személyzetnek voltunk leginkább hiány. Azok, akik vannak, azok a végsőkig ki vannak zsigerelve. Ebből a szempontból hatalmas számaink voltak, hiszen naponta nagyon sokan kerültek be kórházi ellátásba, sajnos még mindig így van, pontos számokat hirtelennyiben nem tudok mondani, de gondoljanak bele, hogy az 5 millió Szlovákia most hosszú heteken keresztül napi 100-110-120 halottat produkált, ez hatalmas száma mi szempontunkból, pláne hogyha visszagondolunk arra, hogy a tavasszal mi összesen 30-valahányan haltak meg, ami sok, de nem ehhez képest, ez három napnak, egy napnak az egyharmada volt az elmúlt időszakban. Hogy? Tehát a kórházak nehezen győzik jelen pillanatban a tempót. Volt a galantai kórházat például egy az egybe COVID kórházra alakították, hát ennek ellenére viharos gyorsasággal teltek meg az ágyaik. Mindenhol azt lehet mondani, hogy 80-90%-osan telítettek a COVID-os ágyak, és durván egy vagy két héttel ezelőtt már ott tartottunk, hogy jelen pillanatban már nem tudnak tisztán COVID-os osztályt kialakítani, csak úgynevezett kevert osztályokat, ami azt jelenti, hogy bizony COVID-os betegek kerülnek olyan helyre, ahol nem COVID-osak is fekszenek, ha nem is egy szobába, de azonos osztályon, mert nem képesek már leválasztani újabb szárnyakat. Nagyon nagy problémát jelentett a halottaknak az elhelyezése, tehát egyre másra hűtő konténereket kellett nyitni a krematóriumok mellett, mert nem volt hová elhelyezni a halottakat, több heteket kellett várni a temetésekre, mert nem győzték a temetkezési vállalkozók ezt a szolgáltatást. Tehát nagyon komoly problémái vannak jelen pillanatban a Szlovákiának, pláne úgy, hogy mindenhonnét azt halljuk, hogy már elindultak az oltások, és minthogyha a többi helyeken már javulnának a számok.
Szlovákiában hogy megy az oltás kampány?
Nehézkesen. Nem tudjuk azt, hogy mikor kit fognak beoltani. Itt érintettként is mondom ezt, én rákbeteg vagyok már több mint egy éve. Az eredeti oltási tervben mi még a második körbe szerepeltünk, mint állandó, tehát nehéz betegséggel küzdők. Aztán a következő oltási tervben már az ötödik helyen szerepeltünk, de egyelőre senki nem képes megmondani, hogy mikor kezdik el egyáltalán az oltását a társaságnak. Az idősebb korosztályt elkezdték beoltani. Ugyanakkor kiderült itt is, hogy jó egy néhányan kaptak. A kutya tudja, hogy milyen úton, módon oltást, tehát volt teniszcsillag a Szlovákiának, kapott oltást a férjével egyetembe pláne. Akkor mellékesen kiderült, hogy a bizonyos politikusok is, akár járási vagy megyei szinten, úgymond, hogyha védekezésbe vettek részt, bármit is jelentsen ez, tehát bizottsági helyeket, hasonlókat, őket is beoltották. Eredetileg úgy volt meghirdetve, hogy beoltják az egészségügyi iskolákban, tehát orvos tanhallgatókat, illetve gyógyszerészeket, de azokat, akik beszállnak a COVID-dal szembeni harcba, most már úgy néz ki, hogy boldog-boldogtalan, ott is beoltottak. Tehát nem tudni azt, hogy ki mikor kerül sorra, és mikorra kapja meg azt az immunitást, ami adott esetben az életben maradáshoz szükséges.
Ennek az a káosznak mi az oka, hogy nem képes a szlovák kormány egy megfelelő oltási rendet felállítani és betartatni, nincs regisztrációs platform, nincs kommunikáció az állampolgárokkal, vagy az az oka, hogy nincs elég oltóanyag, nem jól tárgyalt az oltóanyagokról, nem jól hívják le. Ebből lehet látni valamit?
Gyakorlatilag mindaz, amit felsoroltál, megjelent. Tehát kommunikáció ezen a szinten végképp nincs. Ha valamit nagyon elrontott ez a kormány, akkor ez a kommunikációja ennek az egész helyzetnek. Nem tudok róla, hogy bármiféle kommunikáció lenne. Én a Országos Onkológiai Központban járok föl, és ott a közvetlen orvosom egy olyan professzor, aki a rákgyógyítás élvonalához tartozik, de amikor legutoljára január végén voltam nála, akkor széttárta a kezét, és azt mondta, hogy ne haragudjak, de nem tudja megmondani, hogy mikor leszünk oltva. Fogalmuk sincs, mert senki nem kommunikál velük etéren. Ők akkor kapták meg az első oltásukat, és várták a másodikat. Tehát legalább már közöttük elindult az oltás. Azóta úgy tudom, hogy a többségét ennek a személyzetnek már beoltották, de addigra már nagyon sokan sokszor kerültek bajba, tehát betegek lettek, COVID-fertőzöttek lettek etéren. Aztán volt olyan eset is, amikor kiderült, hogy nincsenek megfelelő injekciós tűi az országnak, mert nem rendeltük megfelelő időbe. Igaz, hogy szólt a cég, hogy szükségünk lesz rá, de nem volt, aki megrendelje, és így az oltóanyagok egy részét nem esetszerűséggel ki kellett dobni, volt egy felesleg, ami benne maradt az injekciós tűbe közvetlenül. Tehát banális hülyeségeken csúszott el az, hogy az oltás az jóval hatékonyabb legyen. És hát nincs, aki megszervezze és átgondolja ezt a dolgot. Nem tudom, hogy milyen oltási tervek szerint mentek bele, de jelen pillanatban úgy néz ki, hogy gyakorlatilag semmi nem fizet.
Szlovákia most a COVID-válság mélyén van. Európai országok siettek Szlovákia segítségére, egy romániai is szakembereket küldött oda. Ez egy szimbolikus gesztus. De túl a szimbolikus gesztusokon bízzunk abban, hogy tanulnak egymás hibájából ezek az országok, és legfőképpen abban bízzunk, hogy átveszik egymástól a jó megoldásokat. Vasik János volt ma este a vendégünk, aki a Pátria Rádió munkatársa. János, nagyon szépen köszönöm ezt a beszámolót, és mindenek fölött minden jót neked, és minél hamarabbi oltást, és minél gyorsabb kilábalást mindenféle válságból. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Kellemes estét mindenkinek, COVID-mentes napokat.
Úgy legyen, ez az interjúnk is visszahallgatható a Marosvásárhelyi Rádió hangtárában. Nagyon várjuk véleményüket és hozzászólásaikat, akár a rádió honlapján, akár a személyes szakmai Facebook oldalamon. Parászka Boróka és Vasik János búcsúzik. Tartalmas rádiózást, szép estét!